Egy jövő heti nagyszabású konferenciára készülődünk a következő percekben. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári kara és a Gulág és Gupfi Kutatók Nemzetközi Társasága október 9-e és 12-e között szervezi meg ezt a nagyszabású nemzetközi tudományos konferenciát, mégpedig itt Kolozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem karának a Tordai úti épületében, itt pedig a II. Világháború végén szovjet fogságba hurcolt magyar és vagy sváb civilek, valamint hadifoglyok és gulágrabok emlékére szerveznek gyakorlatilag megemlékezést több napon keresztül. Előadások hangzanak el, és többen érkeznek ide Kolozsvára. Vendégünk pedig az egyik főszervező, mondhatom így, azt hiszem, Murádi János Kristóf, történész, egyetemi docens, tanszékvezető. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
Hogyha történetében nézzük a dolgokat, hát itt különböző kutatások zajlanak igazából, olyanok is, amelyeknek az eredményei most árulnak a nagy közönség elé. Viszont beszéljünk arról, hogy mi történt így az utóbbi 10 évben. 2014-ben volt egy ilyen szintén nagy konferencia Kolozsváron, akkor 70 éve volt, most pedig 80, és hát úgy hallottam, hogy elég jelentős volt a visszhangja, illetve hát elismerésre méltó szakmai eredményeket tudhatnak maguk mellett, mögött a szervezők.
Igen, az elmúlt időszakban hála Istennek egy igen jelentős előmozdulást tudtunk elérni a kutatásokban. Az a legnagyobb siker szerintem, hogy egyre több fiatal tudunk bekapcsolni ebbe a kérdéskörbe, úgyhogy a kutatóink egy jó része most már fiatal és nagyon dinamikus kutató kollégákból áll, akik nagyon szépen kiegészítik a korábbi, tehát a régebb óta ezzel foglalkozó, tehát idősebb kutató kollégák munkáját. Na most az a nagy kihívás, ugye, hogy egy Kárpát-medencei összképet nyújthassunk most már arról, hogy itt lényegében mi is történt. Igazság szerint 80 évvel ezelőtt az eddigi kutatásaink alapján több mint 1 millió magyar állampolgár került szovjet fogságba, azaz minden 15-16. Magyar ember a korszakból, tehát ugye egy 15 milliós vagy 16 milliós magyarságot véve alapul. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden család, szinte minden magyar család érintett volt, akár többszörösen is, ugye, tehát édesapa, fiúk fogsága, stb. Na most nyilván itt a katonák és a civilek közösen. Tehát ugye mind a két típusú foglyulejtést is figyelembe véve. Na most a 10 évvel ezelőtti helyzet, amikor először szerveztünk konferenciát a Sapientia Egyetem keretében a 70. évfordulón, akkor mondjam azt, hogy még ezek a kutatások nagyon regionális jellegűek voltak. Tehát persze akkor is voltak meghívottaink, Csehországból is voltak, Kárpátaljáról is, Magyarországról is, de valahogy úgy egymás mellett beszéltünk. Mindenki a maga dolgát. Tehát úgy, hogy mondjam, nem állt össze teljesen a kép. Arra volt jó az a konferencia, hogy megismerjük egymás kutatásait mélyebben, egy kicsit a kolozsvári közönséget is megismertessük azzal, hogy például mi történt Kárpátalján, ugye, akkor mi történt mondjuk a Dunántúlon, vagy hogy nézett ki a budapesti tömeges elhurcolás, és annak milyen okai voltak. És aztán az elmúlt 10 évben sikerült ezeket a kutatásokat egymáshoz közelíteni. Mondjam azt, hogy a mozaik kockákból egy nagyobb kép rakódott ki, és most már eljutottunk oda, hogy egyben tudjuk látni azt, hogy ez az egész folyamat, ami nyilván nem csak Kárpát-medencét érintette, hanem közép-európai történet is, de magyar vonatkozásban egyértelműen Kárpát-medencei, az milyen hasonlóságokkal, regionális hasonlóságokkal és milyen regionális különbségekkel zajlott. Tehát ugye azért mégis más indítatás is van egy kárpátai elhurcolásnál, ahol ugye aztán a terület a Szovjetunió része lesz a háború után, és ott eleve már a magyarságnak az eltüntetése, tehát egyfajta etnikai tisztogatás jellegű szegmense is van az elhurcolásnak, míg például a budapesti elhurcolásoknak az egyik jellemvonása a bosszú, illetőleg az ellenállásért, tehát a szovjetekkel való szembenállásért és a hosszú ostrom miatt tulajdonképpen a hadifoglyoknak a létszám kiegészítése. Tehát vannak ilyen, mondjam azt, hogy ilyen apróságok, ilyen nuanszbeli különbségek, de ez nem jelent jelent semmit, mert ugye azt az embert ugyanúgy elviszik az utcáról, ugyanúgy összeszedik az óvóhelyekről, a pincékből, a családja köréből, munkahelyéből ragadják is sok esetben, és nem tesznek különbséget a Szovjetunióban, tehát a civil foglyok ugyanúgy hadifogolyként vannak kezelve, mint a ténylegesen fogságba esett katonák. Na most én magam például pontosan ezért a civil foglyokra fókuszálok, több mint 20 éve folytató kutatásokat a témában, és az a célom, hogy egy picit arra is rávilágítsunk, hogy azért a civilek számára ez jóval nagyobb trauma, mint mondjuk a klasszikus, ha fogalmazhatok így, klasszikus hadifoglyok számára, hiszen amikor egy katona felölti ugye a mundért, akkor arra számíthat háború idején, ugye, és a tudatalattiában ott van, hogy nézd, megsebesülhetek, fogságba eshetek, úristen, akár el is eshetek, történhet akármi. Na jó, de egy civil, aki elmegy reggel dolgozni, ő arra nem gondol, hogy 9 év múlva jön haza a fogságból, tehát ugye ez nem, és az egy olyan trauma, ami nagyon nehezen dolgozható fel. Minden olyan régi interjú alanyom, akivel a témáról beszélgetem, akiket elvittek, elhurcoltak innen Kolozsvárról, ugye például, ők mind azt mondták nekem, hogy a legborzasztóbb nem az volt, hogy akkor ők most fogságban vannak meg minden, mert azt ugye az ember, azt mondjam azt, hogy napi rutinszerűen évek alatt megszokja, hanem azt nem tudod megszokni, hogy meddig. Tehát ameddig valakit elítélnek, és mondjuk például egy klasszikus börtönbüntetés szenved, akár politikai okokból kommunista időszakban, vagy ugye köztörvényes bűnöző akár, ugye, az tudja jól, hogy mikor fog szabadulni, és az neki minden egyes eltelt nap, minden egyes eltelt hét, hónap, az ad egyfajta pici reményt, hogy közeledik a szabadulás időszaka, vagy ideje. Na de egy olyan fogoly, akit elvittek, és most egy évre, 10 évre, tudod? Tehát, és a család otthon, gyermekek, feleség, szóval borzasztó trauma. És ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát őket ez bolondította meg, ez kínoszta, és a honvágy természetesen.
És aztán pedig, amikor sikerül visszatérnie, akkor gyakorlatilag újra kell kezdenie az életét egy olyan világban, amikor hát több mint 40 éven keresztül ilyen nem létezett, hogy szovjet fogság. Tehát, hogy a családban is azért vigyázni kellett, hogy erről hogy beszélünk, illetve az újságok se írtak ilyesmikről.
Hát nézd, mikor ő hazajön, akkor én főleg kolozsvári elhurcolásokkal és kimondottan erdélyi elhurcolásokkal foglalkoztam, akkor én például azzal találkoztam mindig ugye a téma kapcsán, hogy a hazatérés nekünk, tehát erdélyi magyaroknak dupla trauma volt. Mert ugye akiket elvittek innen, főleg észak-erdélyi területekről, tehát az akkor Magyarországhoz tartozó területekről hurcoltak el embereket, őket mint magyar állampolgárokat, tehát a Trianon utáni Magyarország, az észak-erdélyel kibővült Magyarország állampolgárait viszik el. Mondjam azt, hogy egy hát kvázi demokratikus, inkább egyfajta demokratikus elemeket is tartalmazó polgári Magyarországról. És akkor ők hazajönnek egy kommunista Romániába. És az a legszörnyűbb, ugye nagyon sokan azt is emlegették, hogy ott van a Vörös Csillag, ott van a lágerben, ott van a lágerkapun, a tiszti barak homlokzatán, minden, és utálják, gyűlölik, stb. De nem baj, mert majd hazamegyünk, és ugye bennük az a kép él, hogy itthon minden úgy, ahogy volt. És akkor hazajönnek, és itthon ugyanaz a Vörös Csillag, itthon bekerülnek ugye egy kéthetes egészségügyi karanténba, ezzel kezdődik. Az igazából arról szólt, hogy miközben próbálták valamelyest feltáplálni ezeket a nagyon legyengült, szerencsétlen embereket, igazság szerint ellenőrizték őket a belügyi nyilvántartásokban, hogy nem közellenség, vagy az állam ellenség, vagy népellensége, ugye, hogy akkor ezt emlegették, és hogyha nem lehetett rájuk ilyesmit mondani, a legtöbbjére nem volt, amit mondani, akkor utána úgy engedik őket szabadon, hogy megfenyegetik, hogy bármit mondanak, nem őket viszik egyedül vissza ugyanabba a lágerbe, hanem az egész családot is. És akkor gondoljunk bele egy olyan, mondjuk például a Tiginai lágerre, gondoljunk a Moldvai köztársaságban, ahol 83%-os halálozási arányal dolgoztak a 44-45-ös első télen. Tehát egy olyan lágerből, ha te szabadulsz, ahol tudod, hogy a jó Isten kegyelméből te túlélted egy a mondjuk a százból, akkor te úgy hallgatsz, hogy tehát onnan semmit belőled kivenni, és ezért nagyon nehéz volt a kutatás megindulása. Most már van egy automatikus hullám, tehát most már ugye erről beszélünk, megszokták ugye a családok és minden, tehát most már nincs az az elzárkózás. De a 90-es években nagyon nehezen, nagyon nyögvenyelősen indult, mert az emberek féltek. Nekem olyan interjú alanyom is volt, aki 2006-ban sem merte vállalni a nevét. Pedig a Szovjetunió 15 éve nem létezett. Nálunk kommunizmus nem volt már 17 éve, ő nem merte vállalni a nevét. Azt mondtam, ő elmond mindent, de nevet ne használjak. És ugye az embernek ezt tiszteletben kell tartani.
A legjobb amúgy az, hogyha leteszi, mint egy terhet, és akkor kicsit fel tud szusszanni, mert akkor megkönnyebbülhet. Na most én nem hasonlítom össze a 10 évvel ezelőtti konferencia programját a mostanival, mert hogy biztos, hogy mind a kettő nagyon nívós és színvonalas volt, kinyomtattam az ideit, és tényleg csak a rezümék nélkül is egy ilyen 4-5 oldal. Hogy volt, akár te átvezetheted így a kettő között, hogy akkor azok a szakemberek, akikkel dolgoztatok egy 10 éve, hogy most hogyan, és biztos, hogy újak is jöttek közben.
Igen, hát van egy régi csapat, összeálltunk mi egy jó ideje már, annak nagyon örvendek, hogy ez viszont kiegészült olyan új kutatókkal, akik olyan régiókat fogtak be, ami azelőtt, tehát 10 évvel ezelőtt ugye a kutatások terében nem volt. Például Felvidékről nem tudtunk semmit, tehát nem tudtuk, hogy ott hogy mi történt, nem volt kutatókolléga, vagy nem volt kapcsolat velük. Helytörténészek voltak, de valahogy nem találtuk velük a kapcsolatot. Na most a 10 évvel ezelőtti konferencia, akkor ugye 14 előadás volt, most 22 van, ez már önmagáért beszél, és ugye ott van, hogy olyan régiók, mint a Délvidék vagy a Felvidék megjelentek most már ugye ennek a konferenciának a keretében, és teljes Kárpát-medencei képet tudunk adni. 6 szekció van, ugye a 3 plenáris előadást követően 6 szekció lesz. Az első az például, az kimondottan a szovjet lágervilág, a gulág és a gupvi vágervilága közti különbséget próbálja megvilágítani, ugyanis nagyon sokan csak a gulágról tudnak, mert hogy a szolzsenyicini gulágszigetvilág, vagy Iván Gyenyiszovics egy napja, ugye ezek azok a regények, amik a társadalom számára ismertek, és ezért a gulág kifejezés ismert, pedig a mieinket nem odavitték, hanem a gupvi lágereibe, ami a külföldiek gulágja volt. Tehát nem a szovjet állampolgároké, hanem akik külföldiek, tehát a mieinké. És a magyar hadifoglyok és a civil internáltak, civil elhurcoltak is oda kerültek. Na most a következő szekciók, 4 szekció lesz az, ami foglalkozik a régiókkal. Az első Székelyföld és Kolozsvár környékével, ugye az itteni elhurcolásokkal. Itt annyit említenék egy fél mondat erejéig, hogy Kolozsvár kimagaslik ebből az egész történetből, sajnos, ezt kell mondanom. Innen csak a városból 5000 magyar embert visznek el, köztük olyanokat, mint Mikó Imre, parlamenti képviselő például, ugye Járosi Andor, evangélikus esperes zsidómentő, aki ugye ott hal meg a fogságban, Mikecs János történész, a Csángó kutató fiatal történész, aki szintén áldozata lesz a szovjet fogságnak. Tehát ugye olyan értelmiségieket, akik meghatározó emblematikus figurái a korszaknak. Na most a következő szekciók már beveszik például az északi szekció, az beveszi Kárpátalját és Felvidéket, akkor a másik az Párciumot és Tiszántúlt, Délvidéket, Budapestet és a Dunántúlt. És akkor így tudunk tulajdonképpen folyamatosan, tehát a konferencián remélem minél nagy számban résztvevő érdeklődő közönség előtt, fokozatosan kibontakoztatva egy teljes képet adni arról, egymásba kapcsolódó előadásokkal, hogy halad előre, mert ugyanabban a folyamatban, ahogy a front haladt előre a szovjet hadsereg keletről nyugatra, na hát most mi is ugyanúgy megyünk 80 év után, és pontosan 80 év után, hiszen Kolozsvára október 11-én vonul be 1944-ben a szovjet hadsereg, és október 12-én kezdődnek az elhurcolások. Na most, ami a konferenciánkat, azt nem tudtuk úgy, hogy megszervezni, hogy a vasárnap is belejöjjön, mert az nem egy mondjam azt, hogy hálás történet, és ezért kénytelenek voltunk csak egy picit eltolni a pontos időponthoz képest. Az október 11 az beleesik így is, és arra törekszünk, hogy megint 10 évente, ahogy ennek ugye módja és rendje van, felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy tulajdonképpen itt egy kollektív nemzeti tragédia történt. És ne felejtsük el, hogy nem csak nekünk, hanem a szászok, a svábok, tehát az erdélyi németség számára, és akik ma már jóformán szegények nincsenek, ugye, a teljes közösségük felbomlott. Na, annak a felbomlásnak ez az első, mondjam azt, hogy hulláma. Amikor ugye elviszik őket egy picivel később, 45 januárjában, tehát 2 hónappal, 3 hónappal később, de igazából ugyanazokban a lágerekbe, ugyanazokban a szovjet gupvi fogolytáborokba kerülnek, mint a mieinkek.
Az előadások pedig csütörtökön és pénteken lesznek a Tordai út 4-es szám alatt, de azért van itt egy kezdő pillanat, egy fél nap igazából, és még egy fél nap a végén, a szombat, hogy is?
Igazából arra törekedtünk, hogy ne egy száraz előadássorozat legyen. Ez nem egy történészi műhelykonferencia, hanem ez a nagy közönségnek szól. Az érdeklődőknek és azoknak, akik főleg családilag érintett emberek, nagyon sokan vannak köztünk, feltűnően sokan, és menet közben, például tegnap is egy új emléktárgy érkezett ugye az állandó kiállításunkra, és az ember szembesül azzal, ahogy ezek a családok ugye fokozatosan megnyílnak, és kiderül, hogy itt is, ott is, amott is. Az első szerdai program például pontosan emiatt egy közösségi megemlékezés a Házsongárdi temetőben, délután 5 órától, gyertyagyújtással, adott esetben akár virág elhelyezéssel is, hogyha a résztvevő úgy érzi, hogy ezt szeretné. Ott ugye ott van a Házsongárdi temetőben az az emlékmű, amit 2016 novemberében sikerült felállítanunk az evangélikus sírkertben, nagyon közel a főbejárathoz egyébként. És ott fogunk egy főhajtással és az evangélikus lelkipásztor segítségével egy csöndes imával és gyertyagyújtással emlékezni. Majd azt követően a Szabók bástyájában lesz Lovász Noéminek, M. Lovász Noémi festőművésznek a kiállítása. Kimondottan művészi szempontból vizsgálva, tehát művészeti eszközöket megszólaltatva, de a szovjet lágereknek a témakörét feldolgozó festmény kiállításról van szó, és aztán ezt követi majd ugye a záró napon, október 12-én szombaton délelőtt egy filmvetítés, rendkívül érdekes filmet, a Gupvia haláltáborai című dokumentum játékfilmet fogjuk vetíteni, ugye ez most egy modern divat, hogy félig dokumentumfilm, félig játékfilm, és ezt követően Tordán fejeződik be a megemlékezési maga az egész konferencia is, amikor ugye a Tordai Központi Magyar Temetőben a Malenki robot, tehát a civil fogság emlékművénél, illetőleg a Tordai Honvéd sírkertben emlékezünk meg az elhunytakról és a foglyokról.
A nagy közönséget is várjátok tehát.
Mindenhova.
Még egy annyit 50 másodpercben Lészi mondja el nekünk, hogy ami a civilek elvaló találkozást illeti, te most az útnak melyik felén tartasz, és mennyire hosszú még ez az út, mennyire göröngyös akár.
Nagyon hosszú és nagyon göröngyös. Amikor nekifogtam pályakezdő fiatal egyetemi induláskor, hát én akkor egy rövid dolgozatot, egy mesteri disszertáció dolgozatot gondoltam ebből elkészíteni. Azt hittem, hogy csak Kolozsvárt érték valamiféle elhurcolások, nem tudtam róla semmit. Ugye ez 2002-2003. És most ott vagyok, hogy érzem azt, hogy ez egy végtelen történet. Nagyon sokat tényleg hozzátettünk, sokat dolgozunk, de ugye azért itt, ha csak Kolozsváron nézem, ez 5000 sors. És ezek rettenetesen összetett témák. Tehát erre egy ember nem elegendő, egy kutató csoport nem elegendő, egy élet nem elegendő, ugye, hogy ezt feldolgozzuk. Inkább azt mondanám, hogy megkapartuk a felszínt, és én már ezért is hálás vagyok a Jóistennek, hogyha marad ennyi utánunk, hogy a társadalom nem felejti el ezt, ugyanis erre nagyon nagy kísérletet tettek. Én tavaly meg is jelentettem egy kötetet pontosan ezzel a címmel, hogy felejtésre ítélve, ugye, hiszen ezeket az embereket 40 évig a rendszer szó szerint felejtésre ítélte, és nekünk feladatunk, hogy ezt ne engedjük. Most, hogy ők már nincsenek, mert ugye 10 évvel ezelőtt a másik konferenciánk kezdetén az volt, hogy egy szép szekciót tudtunk indítani az egykori túlélőkkel, egy nagyon kedves kerekasztal beszélgetést. Na hát erre
Tíz év közben. Igen. Magyarok és németek szovjet fogságba hurcolása a Kárpát-medence régióiban konferencia és megemlékezés, mert hogy 80 éve történt 1944-ben, és hát az apropó az megvan. Ez lesz tehát jövő héten, október 9-e és 12-e között itt Kolozsváron. A fő helyszín az a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Tordai úti székhelye. Murádin János, Kristóf történész, köszönöm szépen és sikeres konferenciát kívánok.
Én is köszönöm.
Hangoló.